Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Első előadáson a célszerkezetek egy tárgyból egy általános bevezetőt tartottam arról, hogy a tárgynak milyen lesz a felépítése, majd a második részében az előadásnak méretezési alapokról beszéltünk. Eljutottunk odáig, hogy az Eurocode 3 szabványnak mi a méretezési háttere, és eljutottunk odáig, hogy megértettük, hogy a fél év során a szerkezeti elemeknek az ellenállását fogjuk vizsgálni, abban milyen méretezési alapokat kell figyelembe venni, milyen méretezési háttérre fognak épülni ezek a vizsgálatok. Ma elkezdjük a szerkezeti elemek tárgyalását. Először definiáljuk, hogy milyen szerkezeti elemek léteznek, majd utána két nagyon fontos acélszerkezeti elemet, a húzott rudat és a nyomott rudat fogjuk megvizsgálni. Tehát szerkezeti elemekkel kezdünk. Múlt órán azt mondtuk, hogy acélanyagból, szerkezeti acélból különböző termékeket gyártanak. Képzeljünk el egy olyan terméket, amelynek van egy adott szelvénye, mondjuk egy I keresztmetszet, és ebből képzeljünk el egy rudat. Ez a rud egyenes tengelyű, egy adott geometria. Ehhez a rudhoz rendeljünk hozzá valamilyen igénybevételt, és vizsgáljuk meg, hogy ez az acélszerkezetű rúd az adott szelvénnyel hogyan viselkedik, milyen szerkezeti viselkedéssel írhatjuk le. Majd, hogy ha megértettük a szerkezeti viselkedést, akkor azt vizsgáljuk meg, hogy ennek a szerkezeti viselkedésnek melyik a határállapota, amikor a szerkezetet tönkrementnek tekinthetjük. Mindazt, amit most elmondtam, összességében tekintjük szerkezeti elemnek. Tehát az adott fizikai valóságot, a rudat, ahhoz rendelt igénybevételt, viselkedést, határállapotot. Így definiáljuk, hogy ez lesz a szerkezeti elemünk. Annak megfelelően, hogy milyen igénybevétel hat erre a szerkezeti elemre, definiálunk húzott rudat, amelyben központos húzó igénybevétel lép fel. Tehát normál erő, ami húzó igénybevételt jelent. Definiálunk nyomott rudat, amelyben a normál igénybevétel előjele negatív, tehát nyomás. Definiálunk ezen kívül hajlított gerendát, amelyben az igénybevétel nyomaték és nyíróerő. Ez a három alapvető szerkezeti elem, amelyet definiálunk, és ebben a fél évben megvizsgálunk, és természetesen a különböző igénybevételi módoknak lehetséges egy kölcsönhatásban való megjelenése, és akkor a kölcsönhatásoknak megfelelő szerkezeti elemeket tudunk definiálni. Ezek után nézzük meg, hogy milyen határállapotokba kerülhetnek ezek a szerkezeti elemek. Határállapotok. Alapvetően kétfajta határállapotot tudunk definiálni. Az egyik határállapot egy keresztmetszet szintű tönkremenetelt okoz. Keresztmetszeti szinten az anyag képlékeny állapotának bekövetkezésével, esetleg az anyagi folytonosság megszűnésével következik be. Ez mindenképpen egy lokális jelenség, és ezen csoportját a határállapotoknak szilárdsági határállapotoknak nevezzük. A másik nagy csoportja a határállapotoknak globálisan okozza a tönkremenetelt a szerkezeti elem szintjén. Tehát a tönkremenetel a szerkezeti elem szintjén következik be, ami egy globális tönkremenetel, és ezen határállapotokat stabilitási határállapotoknak nevezzük. Egyszerű példa, mondjuk egy műanyag vonalzó. Műanyag vonalzót meghúzzuk, akkor megfelelő nagy húzóerő esetén valahol el fog szakadni ez a vonalzó. Ez egy keresztmetszetben egy lokális tönkremenetelt okoz, és ez egy szilárdsági határállapot. Ha ugyanezt a vonalzót nyomni kezdjük, akkor a vonalzó egy sokkal kisebb teherintenzitás esetén kihajlik. A kihajlás okozza a tönkremenetelt, ami a teljes szerkezeti elemre vonatkozik, ez egy globális tönkremenetel, és ezt stabilitási határállapotnak nevezzük. Most elkezdjük vizsgálni a szerkezeti elemek közül a húzott rudat, majd a nyomott rudat a mai órán, és látni fogjuk, hogy a két különböző típusú határállapot ennél az acél szerkezeti elemnél, illetve ezeknél az elemeknél hogyan következik be. Kezdjük a húzott rud vizsgálatával. Hogy pontosítsuk, ez központosan húzott rúd. Minden esetben, minden szerkezeti elemnél az lesz a vizsgálati stratégia, hogy először megértjük a szerkezeti viselkedést, ezt leírjuk, jellemezzük, megvizsgáljuk a határállapot, hogyan következik be, és utána megnézzük, hogy egy adott szabvány, jelen esetben az Eurókód szabvány, ezt hogyan tárgyalja, hogyan írja le a szabványos eljárásával. Tehát először a szerkezeti viselkedést vizsgáljuk. A szerkezeti viselkedés elemzéséhez általában kísérletet hajtunk végre. Tekintsünk két kísérleti próbatestet. Ez egy úgynevezett lapos acél próbatest. A keresztmetszete egy téglalap, úgyhogy a szélesség az nagyobb, mint a vastagság jóval. És ezt egy külső F erővel húzzuk meg. Ennek a húzott szerkezeti elemnek van egy A keresztmetszeti területe. Ez legyen az egyes számú próbatestünk. Vizsgáljunk meg egy kettes számú próbatestet, amely hasonló az egyeshez. Itt is lapos acél, a keresztmetszet, de a rút közepén van egy csavarjuk gyengítés. Majd látni fogjuk az acélszerkezetek kapcsolatai között, mechanikus kötőelemeknél alkalmazunk csavarjuk gyengítést a szerkezeti elemekben. Ez a csavarjuk gyengítés, tehát itt ebben a középső keresztmetszetben megjelenik, de a maradék rész, tehát a gyengítés után maradt rész keresztmetszete ugyanakkora, mint az egyes próbatestnek a keresztmetszete. Ezek után növeljük az F-erőt, van egy L-hosszúságú, illetve két darab L-hosszúságú próbatestünk, és megnézzük, hogyan nyúlik meg hosszirányban a próbatest. Ezek után felrajzoljuk azt az összefüggést, amit a mérés során kaptunk. Itt van az F erő, itt pedig a megnyúlás. Jól tudjuk a múltkor megbeszéltek alapján, hogy az acél viselkedése lineárisan rugalmas egy darabig. Ez a darab az arányossági határ, utána befordul egy nem lineáris átmenettel, és megfolyik. Azt mondhatjuk, hogy ez a megfolyáshoz tartozó erő. Ez az egyes próbatest most, amit vizsgálunk. Majd utána egy felkeményedés következik, valahol elérjük az szakításhoz tartozó erőszintet, utána egy befűződés jön, kisebb teherintenzitás után fog elszakadni a szerkezet. Ez tehát az egyes próbatestnek volt a viselkedése, amelyben középső keresztmetszetben feszültségeloszlás rugalmas állapotban egyenletes volt. Utána elértük valahol a folyáshatárt, ez az FY-hoz tartozó érték, és ott is egyenletes keresztmetszeten belül egyenletes feszültségeloszlást tapasztaltunk. Nézzük a második próbatestet. A második próbatestben van egy lyukgyengítés. A lyukgyengítés következtében rugalmas állapotban a feszültségeloszlás az megváltozik. A feszültségeloszlás nem egyenletes, hanem a gyengítés mellett nagyobb normál feszültség keletkezik, az élnél pedig kisebb. Az átlag feszültség ugyanazon a teherintenzitáson a két próbatest esetében azonos lesz, de itt lesz egy maximális feszültségintenzitás. Természetes, hogy ha növeljük az erőt, eljutunk egy olyan teherintenzitásig, ahol ez a maximális feszültség eléri a folyáshatárt. Ha nem állandó, nem egyenletes a feszültségeloszlás, akkor ennek az a következménye, hogy itt előbb érjük el a képlékeny állapotot. Tehát valahol ezen a szinten itt elérjük azt az erőt, ahol megjelenik az első folyás a szerkezetben. Mi történik azután? Mondjuk ez itt volt, ez a teherszint, éppen itt értük el a folyást. Mi történik azután? Itt nagyobb feszültség nem tud fellépni, megfolyt az anyag, de a további részeken még rugalmas feszültség van. Azaz növekszik a rugalmas feszültség, amíg el nem érjük képlékeny állapotban a teljes képlékeny állapotot a keresztmetszeten belül. Azaz, itt megváltozik a linearitás, de elérjük ezt a szintet, akkor a teljes keresztmetszeten belül bekövetkezik a képlékeny állapot. Azt a teherszintet, ahol bekövetkezik a teljes keresztmetszeten belül a képlékeny állapot, ugye ugyanaz, mint az előző FY-szint, az F plasztikusnak nevezzük. FPL-lel jelöljük. Ezek után hasonlóan fog viselkedni, megfolyik, kristályszerkezeti átrendeződés, felkeményedés, ugyanazon a teherszinten pedig elszakad, valamelyest módosul a képlékeny alakváltozási képessége, de ugyanazon a teherszinten következik be a szakadás, mint az egyes próbatest esetében. Tehát fehérre rajzoltam az egyes próbatestet, sárgával a kettes próbatestet. Ezek után a határállapotot ebből a szerkezeti viselkedésből hogyan definiálhatjuk? Hát kijelenthetjük, hogy ez a tönkremenetel lokális keresztmetszethez kötött, a keresztmetszeten belül az anyag képlékeny állapotba kerül, egy pontban, több pontban, teljes keresztmetszetben, majd elszakad. Ezek szilárdsági határállapotok, amelyet most felsoroltam, a következő szerint. Tehát szilárdsági határállapot, ami jellemzi a tönkremeneteli módokat. Szilárdsági határállapotok közül tekinthetjük ezt, ezeket a szerkezeti elemeket tönkrementnek akkor, hogyha elértük a rugalmas tartománynak a végét. Ezt úgy nevezik, hogy első folyás határállapota. Ehhez tartozik az FY teherszint. Ha azt szeretnénk biztosítani, hogy a szerkezetünk teljes élettartama során rugalmas állapotban legyen, akkor az első folyás határállapotát kell alkalmazzuk. Ez a teherszint, ami jellemzi az első folyás határállapotát, az egyes próbatestnél egy magasabb érték és egy alacsonyabb érték, ennek megfelelően a kettes próbatestnél. A következő tönkremeneteli mód megengedi azt, hogy a keresztmetszetben kialakuljon a képlékeny állapot. A teljes keresztmetszetben kialakuljon a képlékeny állapot. Ezt úgy nevezzük, hogy korlátozatlan folyás határállapota. Ehhez a korlátozatlan folyás határállapotához az FPL, F plasztikus, tehát képlékeny teherintenzitás tartozik. Az egyes próbatestnél a két határállapothoz tartozó teherintenzitás azonos. Amikor egy pontban megfolyt, akkor a teljes keresztmetszetben megfolyt a szerkezet. Itt láthatjuk. A másik esetben elkülönül a két teherintenzitás egymástól. És végül a harmadik tönkremeneteli mód megengedi, hogy a szerkezet anyagi folytonossága az adott keresztmetszetben megszűnjön. Azaz a szerkezet eltörik. Ez a törés azonban nagyon nagy képlékeny deformációk után következik be, ezért ezt úgy nevezzük, hogy képlékeny törés. Majd a fél év végén látni fogjuk, hogy van másfajta törés is, az úgynevezett rideg törés. Tehát ez, amiről most beszélünk, a képlékeny törés határállapota. Ehhez tartozik az FU teherintenzitás. megértve azt, hogy milyen módon definiálható ennek a húzott elemnek a határállapota, a szilárdsági határállapotok közül, levezethetjük a méretezési eljárásokat. Adott ország, adott szabványa fogja meghatározni, hogy ezek közül melyiket engedi meg. A rugalmas méretezési elv tipikusan természetesen az első folyás határállapotát fogja megengedni. Magyarországon a hidakra vonatkozó szabványok rugalmas méretezési elven dolgoznak. Azaz szilárdsági határállapot esetén az első folyás határállapotát alkalmazzák. Az Eurókód szerint most látni fogjuk, hogy milyen módon lehet húzott elemnél magasabb teherszinten is a méretezést végrehajtani. Tehát a méretezési eljárás az most már szabványfüggő lesz. Amiről eddig beszéltünk, a szerkezeti viselkedés, fizikai jelenségek leírása, határállapotoknak a definíciója, ez szabványfüggetlen. Amiről most beszélni fogunk, az pedig szabványfüggő. Ezeket a jelenségeket, ezeket a határállapotokat az Eurókód 3 szabvány hogyan építi be a méretezési eljárásaiba. Ezeket a méretezési eljárásokat szabvány szinten úgy nevezzük, hogy alkalmazási szabályok, húzott rúdra vonatkozó alkalmazási szabályokat fogjuk most megtanulni, gyakorlaton pedig készségszinten elsajátítani mintapéldák alapján. Tehát méretezés. Most felírom, hogy ez a méretezés az Eurókód 3 szabvány szerint történik, amely Magyarországon is hatályos. A továbbiakban erre már nem fogok hivatkozni, mindig az Eurókód szabvány szerint fogjuk a méretezési eljárásokat vizsgálni. Van egy húzott rúd, a húzott rúdban külső hatásokból van egy normál erő. Ezt a normál erőt NED-nek jelöljük. Húzott rúd vizsgálatánál azt kell ellenőrizni, hogy az ezzel szemben álló korlát, az NTRD, az nagyobb-e, mint a külső hatásokból keletkező normál erő. Ez húzó normál erő. Külső terhekből számítható húzó normál erő tervezési értéke. Az E múlt alkalommal az effect volt, effect of actionből, a nagy E, a D pedig tervezési érték, design value angolul, abból a D. A másik oldalon van a húzási ellenállás tervezési értéke. Ez tehát egy húzóerőt jelent, az N. Illetve egy normál erőt, bocsánat, a T mondja meg, hogy ez egy húzási ellenállás, az angol tensile-ból. A kis T. Utána van egy vesző, és ott van az R érték, múlt óráról, a resistance-ből, a nagy R, és ennek a tervezési értéke, azaz parciális tényezővel módosított értéke, a D, mint design value-ból a kis D. Azért írom fel ilyen részletesen, mert a továbbiakban minden esetben, minden különböző típusú szerkezeti elem ellenállásánál ugyanezt fogjuk követni. Hogy teljes legyen, akkor a bal oldalon az effect of actionből a nagy E betű és a D érték itt is a tervezési érték. Tehát rácsos tartót vizsgálunk, magasépítési szerkezetet, mondjuk egy ipari csarnoknak a födémszerkezetét, főtartóját, abban kiszámoljuk, hogy a külső hatásokból egy adott rúdban mekkora a legnagyobb húzóerő, ezzel ebben a fél évben nem foglalkozunk, következő fél évben, aki acélszerkezetek kettő tárgyat felvesz, ezt a feladatot meg fogja oldani, tehát meghatározzuk a bal oldalt, mivel hasonlítjuk össze a szerkezeti elemnek az ellenállásával. Most és ebben a fél évben csak az ellenállás oldalra fogunk koncentrálni, ahogy ezt már megbeszéltük. Tehát az NTRD-t vizsgáljuk, a húzási ellenállás tervezési értékét. Eurókód szerint kétféleképpen definiáljuk a tönkremenetelt. És a két tönkremenetelből a kisebb ellenállást fogjuk a húzási ellenállásként definiálni. Először megnézzük, hogy a gyengítetlen keresztmetszetben mekkora ellenállás írja le a korlátozatlan folyás határállapotát. Ezt NPLRD-nek nevezzük, a PL a korlátozatlan folyás bekövetkezését jelző rövidítés. A másik tönkremenetel a gyengített keresztmetszet képlékeny töréséhez tartozik, ez tehát az NURD. Kis U az ultimate-ből a kis U, ami a teljes teherbírást a töréshez, képlékeny töréshez tartozó végső teherértéket mutatja meg a fenti ábrának megfelelően. Tehát Eurókód szerint megvizsgáljuk egyszer a gyengítetlen keresztmetszetet korlátozatlan folyásra, megvizsgáljuk emellett a gyengített keresztmetszetet képlékeny törésre, tehát a szilárdsági határállapotok közül a másodikat és a harmadikat vizsgáljuk, és a kettő közül a kisebb lesz az, amit a húzási ellenállásként definiálunk. Nézzük, akkor írjuk le, hogyan definiálható ez a két ellenállás. Az NPLRD a teljes keresztmetszet szorozva az FY per gamma M0. Felírom a másikat is, és utána magyarázom. Az NURD az egyenlő egy csökkentő tényező 0,9 szorozva a hasznos keresztmetszet, vagy nettó keresztmetszet, ami A net, szorozva FU per gamma M2. Hát nagyon egyszerű, amit látunk. A tartalmat most már értjük, hogy mi van mögötte. Teljes keresztmetszet, amelyet A-val jelölünk, szorozva ehhez a tönkremenetelhez tartozó mechanikai jellemző, ez a folyáshatár, és hogyha a parciális tényezővel elosztjuk, akkor lesz a tervezési értéke. Jó, tehát ez itt, amit látunk, ez a folyáshatár tervezési értéke. A gamma M0 az a parciális tényező, amely a szilárdsági határállapotok közül a folyással bekövetkező tönkremenetekre vonatkozik. Képlékeny folyással bekövetkező tönkremenetekre vonatkozik. Ennek az értéke 1,0. A másik tönkremenetel szakadással jár, képlékeny töréssel jár. Itt van egy gyengített keresztmetszet, ez a hasznos keresztmetszet, vagy gyengített keresztmetszet, vagy nettó keresztmetszet, minden módon tudunk hivatkozni rá. Amit megszorzunk, a szakadáshoz tartozó mechanikai jellemző a szakító szilárdság tervezési értékével. Azaz ezt a szakító szilárdság karakterisztikus értéket elosztjuk a töréshez tartozó parciális tényezővel. A töréshez tartozó parciális tényező az egynél nagyobb, 1,25 a szabvány ajánlása alapján, és a magyar nemzeti melléklet is ezt az értéket vette át, ezt alkalmazza. Látható, hogy a folyáshoz tartozó tönkremenetel nem jelenti a teherbírásnak a végét. Ott egy kisebb biztonsági tényezőt alkalmazunk, ami parciális tényező, 1,0. Lehetőség van adott országban ezeket az értékeket módosítani. Nyilván, ha módosítanánk, akkor ez 1,05, 1,1 lenne. Korábban ez 1,1 volt, most a szerkezeti anyagban nincsen olyan bizonytalanság, ami miatt indokolt lenne növelni. A töréssel szemben természetesen nagyobb biztonságot kell alkalmazni. És itt van még egy bizonytalanságot kifejező tényező, ez a 0,9, ami megjelenik a hasznos keresztmetszet előtt. Mi is ez a hasznos keresztmetszet? Hasznos keresztmetszet abban a kialakításban, amit a kettes próbatestnél láttunk, jelenti a teljes szélességből a csavarjuk átmérővel redukált szélességnek és a vastagságnak a szorzatát. Tehát ezt kivesszük a téglalapból, a lemez vastagság az T, ahogy azt múlt alkalommal megbeszéltük, és az A net az egyenlő S minusz D 0 szorozva T-vel. Elképzelhető, hogy több csavarjuk is gyengíti a keresztmetszetet, és elképzelhető olyan eset is, hogy ezek valamelyest eltolva jelentkeznek meg egymáshoz képest. Nem tipikus, de ilyen csavarjuk kiosztás is létezik. Ebben az esetben vagy ez a nettó keresztmetszet, amit kettesnek nevezzünk, vagy pedig elképzelhető, hogy a törés így következik be, a képlékeny törés határállapota, ezt római hármassal is nevezhetjük. Ebben az esetben a nettó keresztmetszet, teljes keresztmetszet mínusz a delta A, a csökkentések, és a delta A a maximuma a delta A 2, illetve delta A 3-nak. Hát nagyon egyszerű ez a vizsgálat. A két fajta tönkremenetelhez tartozó ellenállásokat kiszámítjuk, vesszük kettő közül a kisebbet, és elvégezzük az ellenőrzést. Azt mondtuk, hogy vannak még bizonyos bizonytalanságok, és itt mondtuk, hogy van egy 0,9-es szorzó a bizonytalanságok figyelembevételére. Milyen bizonytalanságok vannak? Hát a bizonytalanság alapvetően abból következik, hogy a valóságban tökéletesen központos húzott rúd nem létezik. mindig van valamiféle külpontosság. Akár a geometria miatt, akár az erőbevezetés miatt. Ezek a óhatatlanul szerkezetben meglévő külpontosságok természetesen visszahatnak a viselkedésre, de a képlékeny feszültség átrendeződés miatt az olyan szerkezetet, amelyben a központos erőbevezetést biztosítani tudjuk, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy mégis lehetnek pontatlanságok, ezek az értékek ezt figyelembe veszik, és ilyen módon méretezhetjük a rácsrudat, vagy másik húzott rudat. Van olyan szerkezeti elem azonban, amelyet nagyon sűrűn alkalmazunk, és annál nem lehet elhanyagolni a külpontosságot. Ez az L-acél. Az L-acél kialakítása az, hogy így keresztmetszetben így történik. Itt van a súlypont, és ezeket az L-acélokat az acél szerkezetek kezdeti alkalmazása óta nagyon sűrűn használjuk. Legrégebbi Dunahídunkban, a Lánchídban a láncról a pálya felfüggesztést húzott szögacélok biztosítják. A húzóerő itt érkezik a súlypontban. De amikor ezt hozzákötjük valami másik szerkezeti elemhez, ez alkalmazunk egy másik kiegészítő lemezt, csomólemeznek nevezzük, itt is, akkor itt alkalmazunk valamilyen mechanikus kötőelemeket. Ez a valamilyen mechanikus kötőelem a kezdetekben szögecs, jelenleg pedig csavar. Az erő ennek megfelelően itt adódik át. A kettő között pedig, hát itt van egy külpontosság. Ez azt jelenti, hogy ezt a szerkezeti elemet nem központosan húzott rútként kell méretezni, hanem külpontosan húzott rútként. Azaz, van benne egy olyan külpontosság, amelyben nyomatéknak és normál erőnek a kölcsönhatását kell vizsgálni. Szerkezeti elemek között, amikor a legelején, óra elején definiáltuk, hogy van húzott rút, nyomott rút, gerenda, és vannak kölcsönhatások. Hát, ez a kölcsönhatás normál erő, húzó normál erőnek, és nyomatéknak a kölcsönhatása. Itt adódik egy nyomaték, ebből a nyomatékból és a normál erőből kell végrehajtani az ellenőrzést. De ez egy nagyon sűrűn alkalmazott elem, és ezt a külpontosan húzott elemet visszavezetjük központosan húzott elemre. Mégpedig úgy, hogy a hasznos keresztmetszetben a képlékeny töréshez tartozó ellenállást módosítjuk. Azaz, ebben az esetben az NURD az egyenlő lesz 0,9 helyett egy béta tényezővel, szorozzuk meg az A net értéket, és utána már minden változatlan. Attól függően, hogy hány csavarral vagy szögeccsel adjuk át ezt az erőt egyik elemből egy másik elembe, milyen hosszú a kapcsolat, a béta értéke az 0,4 és 0,7 között változik. Ezek után látszólag úgy hajtjuk végre a vizsgálatot, minthogyha ez egy központosan húzott rúd lenne, de ebbe a tényezőbe beletettük a külpontosságnak a hatását. Hogyan? nem kitaláltuk, hanem kísérleteket hajtottak végre. A kísérletekben változó paraméterként a csavarszámot tették, változó paraméterként a csavarok egymástól való távolságát, és az eredmények alapján statisztikai elemzéssel meg lehetett határozni azt a csökkentő tényezőt, ami ebbe a képletbe beépítve a külpontosan húzott rúd vizsgálatát visszavezette központosan húzott rúd vizsgálatára. Ebben a fél évben alapvetően tehát központosan húzott rudakkal vizsgálatát folytatjuk, tanuljuk meg, mégpedig úgy, hogy természetesen a csavarozott kapcsolatoknak megfelelő gyengítést figyelembe vesszük, illetve ezt a nagyon sűrűn alkalmazott szerkezeti elemet fogjuk még megtanulni ezzel a méretezési formulával. Hol alkalmazzák nagyon sűrűn ezt a szerkezeti elemet? Hát nagyon sokat láthatunk mondjuk tornyokban, például a négy övű, úgynevezett négy övű tornyok, amelyek mobil szolgáltatókat szolgálnak ki, abban szögacél oszlopok vannak, és szögacélok vagy elacélok biztosítják a rácsozást is. Nagyon sűrűn használjuk az elacélos merevítő rendszereket különböző ipari szerkezeteknek és hidaknak a merevítő rendszerében. Erről majd az utolsó órán fogok néhány példát bemutatni. A húzott rudat ilyen röviden elintéztük. A következő órán, tehát szünet után elkezdjük a nyomott rudat, ami látni fogjuk, hogy egy kicsit összetettebb lesz. Kérem, foglaljanak helyet. A központosan nyomott ruddal, mint acél szerkezeti elemmel folytatjuk a szerkezeti elemek vizsgálatát. Ez a rúd nagyon rövid, mondjuk az a vonalzó néhány centiméter hosszú összesen, akkor elképzelhető, hogy ott is bekövetkezik egy keresztmetszet szintű tönkremenetel. Ez a keresztmetszet szintű tönkremenetel hasonlóan következik be, mint a húzott rúd esetén, a keresztmetszet képlékeny állapotba kerülhet. Tehát egy központosan nyomott rúdnak is, ha elegendően rövid a rúd ahhoz, hogy a későbbiekben tárgyalandó kihajlás ne következzen be, akkor a keresztmetszet megy tönkre. A keresztmetszet szintű tönkremenetel korlátozatlan folyás határállapota alapján. Következik be. Itt elképzelhető, hogy megint csak van gyengített keresztmetszet. A gyengített keresztmetszet azonban ki van töltve, mégpedig csavarral. Ha nyomott ez az elem, akkor az a csavar át tudja adni az erőt, tehát az a gyengítés nem fog természetesen képlékeny törést okozni, hanem a korlátozatlan folyással egy képlékeny állapot jelenti a keresztmetszet tönkremenetelét. Ebben az esetben a vizsgálatot úgy hajtjuk végre, hogy megint bal oldalon van az NED, a jobb oldalon pedig van az NCRD. A keresztmetszet nyomási ellenállásának a tervezési értéke. A C most a compressionből jön, vagy compressive resistanceből, megint nyomás, ellenállás, tervezési érték. És hogyha korlátozatlan folyásról van szó, akkor az NCRD az egyenlő a teljes keresztmetszet szorozva FY per gamma M0. Tehát ugyanúgy határozzuk meg, mint az NPLRD-t húzott rúd esetében. Ez a keresztmetszeti tönkremenettel nem tipikus acélszerkezetek esetén. Acélszerkezetek elemei általában karcsúak, hosszú elemek, kisebb keresztmetszettel. Ebből következik, hogy a tönkremenettel szerkezeti elem szinten következik be. A szerkezeti elem szintű tönkremenetelben szerepet kap az anyag jellemző mellett a szerkezeti elem merevségi tulajdonsága is. Tehát az anyag tulajdonságok plusz merevségi jellemző a szerkezeti elemre vonatkozóan. Hogy ezeket hogyan fogjuk jellemezni, az mindjárt ki fog derülni. Na nézzük, mi ez a jelenség. Vegyünk egy két végén csuklós kialakítású rudat, és ezt nyomjuk meg egy F erővel. Ez ugye az a kísérlet, amit az imént említettem, hosszú vonalzó, tenyerünkre tesszük, összenyomjuk, kihajlik. Ez a rúd kihajlás egy stabilitási, tönkremeneteli mód. Ha két végén csuklós a rúd, akkor ez egy fél színusz hullámban fog kihajolni. Vizsgáljuk meg, hogy hogyan következik be ez a jelenség. Növeljük az F erőt, és mérjük, vizsgáljuk a rúd közepén az eltolódást, ezt a deltát. Azt tapasztaljuk, sárgával jelölöm az egyensúlyi utat, hogy ha tökéletesen egyenes volt ez a rúd, akkor oldalirányban egyáltalán nem tolódik el, amíg el nem érünk egy úgynevezett kritikus teherintenzitást. FCR-rel jelöljük. Tehát egészen idáig oldalirányban nem jelent meg eltolódás, innentől kezdve azonban elkezd növekedni az eltolódás, de a szerkezet itt már egy másik egyensúlyi úton halad. A kritikus teherintenzitáson az addig stabil egyensúlyi út elágazik, és egy instabil egyensúlyi útban folytatja a viselkedést. Ez tehát egy egyensúly elágazás, amit itt látunk. Itt pedig, amit szaggatottal jeleztem, az egy posztkritikus viselkedés. Kritikuson túli viselkedés. De ez csak az elmélet. Gyakorlatban nincsen olyan rúd, ami ezt a viselkedést követi. Gyakorlatban mindig létezik egy kezdeti hiba. Ez a kezdeti hiba legyen egy kezdeti geometriai alak, ami a kihajlási alakkal analóg, tehát félszínusz hullám, és itt van egy delta null kezdeti maximális eltérése az egyenestől. Tehát itt van egy delta null érték. Ha ez kezdetben már egy kis külpontossággal bír, akkor amikor megnyomom a rudat, elkezdem növelni az erőt, akkor erre rögtön válaszolni fog, lineárisan, majd nem lineárisan, és végül valahol tönkre fog menni a rudunk. És utána ennek is lesz egy posztkritikus, egy kihajlás utáni értéke. Ez az érték, ami a legnagyobb erő, amit fel tudott venni ez a szerkezet, FU-val jelölhető. A valóságos rúdnak az ilyen típusú tönkremenetelét, rúdkihajlásos tönkremenetelét határpontos stabilitásvesztésnek nevezzük. Ezek után, hogyha ezt a jelenséget, amit itt látunk, a rúdkihajlás jelenségét jellemezni akarjuk, itt tehát írjuk fel, hogy a jelenség kihajlás, rúdkihajlás, ezt jellemezni akarjuk, akkor a következő stabilitási határállapotokat tudjuk definiálni. Az egyik az egyensúly elágazási határállapot, a másik a posztkritikus vagy kritikuson túli határállapot, a harmadik pedig a határpontos instabilitás vagy képlékeny instabilitás határállapota. Képlékeny instabilitás vagy határpontos instabilitás határállapota. Ezek után ezen stabilitási határállapotokat fogjuk felhasználni, hogy méretezési eljárást tudjunk levezetni. És most kezdjük el a szerkezeti viselkedést megvizsgálni, először az egyensúlyi út elágazás alapján. Szerkezeti viselkedést először a tökéletes szerkezeten vizsgáljuk. Tökéletes vagy perfekt rúd, mint hogy ezt először Euler vizsgálta, ezt Euler rúdnak is nevezzük. Mitől tökéletes ez a szerkezet? Tökéletes, hogy tökéletesen egyenes a tengelye. Tehát nincsen benne semmiféle kezdeti hiba. Attól tökéletes, hogy a nyomóerő központos, ami terheli. Tökéletes attól is, hogy az anyag lineárisan rugalmas viselkedésű. És tökéletes még attól is, hogy terheletlen állapotban nincsenek benne feszültségek. Ezt úgy nevezzük, hogy saját feszültségmentes. Amennyiben ilyen rúdról, rúdnak a vizsgálatát végezzük el, akkor matematikai eszközökkel le tudjuk vezetni azt a kritikus teherintenzitást, ahol az egyensúlyi út elágazik. Most a kiinduló példában, az Euler-rút példában a rút végeit tökéletes csuklókkal támasztjuk meg. És még egyszer lerajzolom, bekövetkezik ez a kihajlási alak. A rudunknak a hossza L, a hajlítási merevség a kihajlás síkjára vonatkozóan E-szer I. Tehát a rút hossza L, a tábla síkjára merőleges tengelyre, tehát erre a tengelyre az inercia az I, a lineárisan rugalmas anyag jellemzője, a rugalmassági modulus, tehát ez lenne a hajlítási merevség, az L hosszúság rúdnak, amely csuklóval van megtámasztva. Ezek után tökéletes szerkezeten az F delta összefüggést vizsgáljuk, a delta az eltolódás a rúd közepén, a kihajlás sikjában, és azt kapjuk megint csak, hogy F kritikus teherintenzitásnál megszűnik a stabil állapot a rúdnak, instabil állapotba kerül, valamerre elindul, hogy merre azt nem tudjuk, azt tudjuk viszont a Euler kritikus erő levezetése óta, hogy ezt hogyan tudjuk kiszámítani. Ez F kritikus egyenlő pi négyzet E-szer I per L négyzet. Ez az a kihajlási, ahhoz a kihajlási alakhoz tartozó kritikus erő, amikor egy fél színusz hullámban hajlik ki a rúd. Tudjuk azt, mechanikából tanultuk, hogy ez az úgynevezett első kihajlási alak. Vannak további kihajlási alakok, két fél színusz hullám, stb. Amelyekhez azonban már magasabb kritikus teherintenzitás tartozik. Nekünk az a mértékadó a szerkezet méretezése szempontjából, amelyik a legkisebb teherintenzitáson következik be, az pedig ilyen megtámasztási viszonyok között a színuszfél hullám. Ez tehát az F kritikus érték, az Euler kritikus erő, ebből meg tudjuk határozni, hogy mennyi a szigma kritikus, ha normál feszültségben akarjuk kifejezni, akkor a pi négyzet E-szer I per A-szor L négyzet, A a rút keresztmetszeti területe, ezt átrendezve azt kapjuk, hogy pi négyzet E osztva egy lambda négyzettel, egy lépést kihagytam, a lambda az egy karcsúsági tényező, és úgy definiálható, hogy rúthoz osztva inercia sugár az egyenlő négyzetgyök alatt I per A. Így jellemezhetjük az Euler kritikus erőből számítható szigma kritikus, tehát kritikus feszültségintenzitást. A lambda még egyszer karcsúsági tényező. Mit mutat meg a lambda? Tehát egy olyan jellemzés, ami a rút hosszól egy globális mérettől és az inercia sugártól egy lokális mérettől függ, ugye a keresztmetszeti jellemzőből adódik az inercia sugár. Tehát globális geometria, lokális geometria, ebből adódik a karcsúsági tényező, ami egy merevségi paraméter. És nézzük meg, rajzoljuk fel, hogy mi az összefüggés a szigma kritikus és a lambda között. Hát látható, hogy a lambda nevezőben van egy hiperbolikus összefüggés, az Euler hiperbola jellemzi ezt az összefüggést. Az Euler hiperbola itt felmegy a végtelenbe, de egy feszültség acélszerkezet esetén ezt le kell, hogy határolja ezt a hiperbolát. Mégpedig, hát ha elérjük az FY-t, akkor szilárdsági határállapot következik be. Azaz, ennél magasabb értéke nem lehet az Euler hiperbolának, tehát itt van az FY, itt a tönkremenetel szilárdsági jellegű, itt a tönkremenetel ezen a szakaszon pedig stabilitási tönkremenetel. Na most, hogy ha mi egy nyomott elemet ezek után méretezni akarunk, és ezt a határfeltételt alkalmazzuk, akkor a szerkezetek összedőlnek. Azért dőlnek össze, mert nekünk a valóságban nem tökéletes szerkezeteink vannak, hanem valóságos szerkezet. A valóságos szerkezetben pedig pontatlanságok vannak, imperfekciók vannak, ezért nevezzük imperfekt szerkezetnek. Elkezdték vizsgálni a valóságos szerkezeteket, és a valóságos szerkezetben azt találták, hogy ugye egy-egy pont egy-egy kísérletet jelent, azt találták, hogy ezen a oldalon, ahol nagyon közel vagyunk a rugalmas viselkedéshez, ott elég közel van a ponthalmaz az Euler hiperbolához. Aztán távolodik tőle, és nem csak távolodik, hanem meglehetősen nagy szórása van az eredményeknek. Tehát nem csak arról szól a dolog, hogy alá kerül, az természetesen, hogy alá kerül, mert hogy imperfekciók miatt csökkennek ezek az értékek, hanem igen nagy szórása is van. Ahhoz, hogy egy valóságos rudat méretezni tudjunk, ahhoz meg kell ismerni a valóságos szerkezet viselkedését. Hozzáteszem, hogy amikor az Eiffel-torony épült, akkor ezeket a pontokat még nem tudták. Tehát valóságos rúdon kísérletek akkor még nagy számban legalábbis semmiképpen nem zajlottak le. Azaz, azokat a rudakat úgy kellett méretezni több mint 100 évvel ezelőtt, hogy szilárdsági tönkremenetel legyen. Tehát azok a rudak nem hajolhatnak ki, akár szögacélból vannak, akár összetett lemezekből, összetett szelvényekből vannak. A következő lesz a stratégiánk. Először megnézzük azt, hogy az idealizáló feltevések közül minek milyen hatása van a tökéletes rúd viselkedéséhez képest. Utána ezt megértve végrehajtunk nagyon sok kísérletet, és már ezzel a háttérrel a tényleges rúd, valóságos rúdnak a viselkedéséből olyan kihajlási görbéket származtatunk, amely a tényleges rudaknál, valóságos rudaknál használható, és figyelembe veszi mindazt, ami okozza ezt a teherbírás csökkenést és ezt a szórást a teherbírásban. Nézzük akkor egyenként az idealizáló feltevéseket. Ezt a táblát le, a másikat felküldöm. Megvizsgáljuk az anyagmodell hatását, a geometriai hibák hatását, a külpontosságot, ami abból adódik, hogy nem központosan hat a nyomóerő, illetve kezdeti alakihiba terheli a szerkezetet. Megvizsgáljuk ezek után a saját feszültségeknek hatását, előtte azonban még azt definiálni, mert meghatározni is fogjuk. Tehát kezdjük az anyagmodellel. Rajzoljunk fel egy szigma-epszilon diagramot, és rajzoljunk fel egy szigma-lambda diagramot egymás mellé. És ez acél szigma-epszilon diagramja, amit itt látunk. Itt van a folyáshatár, meg itt van a folyáshatár, itt van a tökéletes szerkezetnek a határállapotát jellemző epsilon Euler hiperbola. Nézzük, a valóságos szerkezet hogyan viselkedik. Lineárisan rugalmas eddig. Az eddig az FP érték, az arányossági határ, és innen befordul a folyási platóra, utána meg felkeményedik, még mindent csinál, de számunkra most ez az érdekes. Ez azt jelenti, hogy idáig el volt a rugalmassági modulus, innentől pedig az E egyenlő nulla, tehát képlékeny állapotba került, és egy átmenettel, E vesző átmenettel érintő modulussal fordul be erről E nullára. Tehát nem egy ilyen sarkos átmenet van itt, hanem egy folyamatos átmenet. Hogyha itt is berajzoljuk az FP pontot, akkor innen ez nem lesz egy sarkos, hanem egy folyamatos átmenet. Hát a természetben ilyen sarkos átmenetek ritkán vannak. Tehát ez egy folyamatos átmenet. Semmi más nem magyaráz az anyagmodell, illetve ennek az arányossági határnak és a teljes képlékeny állapotot jellemző határnak az átmenetet fogja csak magyarázni, de igazából nagyon sokat még nem magyarázott abból, amit az imént beszéltünk. Nézzük a másik jellegzetességet. A geometriai pontatlanságokat. A geometriai pontatlanság külpontosságot jelent, ami egyrészt az erőnek a külpontos erőbevezetését jelenti, másrészt pedig a tengelyben lévő alaki hibát. Rajzoljunk le ide egy olyan vizsgálatot, amiről már beszéltünk. Azaz, itt van egy ideális rúd. Ideális rúdna helyett van egy kezdeti alak. Kezdeti alakra vonatkozó feszültség, eltolódás összefüggést lerajzolva azt kapjuk, hogy itt van egy szigma kritikus, itt van az egyensúlyi utálágazás, ezt sárgával jelöltük idáig, és ehhez képest, amiatt, hogy itt volt egy kezdeti hiba, delta 0, a kezdeti hibából kiindulva lesz egy ilyen tönkremenetel, erőelmozdulás diagramban, ehhez pedig a sigma u tartozik. Ha most mellé rajzoljuk ide a sigma és a lambda összefüggést, itt lesz a szigma kritikus, itt lesz a szigma u, az Euler hiperbola valahol itt volt, mondjuk itt legyen az FY, itt ebben már volt egy átmenet, azt láttuk, és a külpontosság függvényében innen ez a pont lejjebb kerül idáig. Ez a lejjebb kerül idáig azt jelenti, hogy a görbe, amit erre rá tehetnénk, az valami ilyesmi lenne. Tehát a szigma kritikushoz képest a kezdeti imperfekció geometriai hiba hatása egyértelműen csökkenti ezt az értéket. Ez egyértelműen csökkenti, azt jelenti, hogy ez a görbe az Euler hiperbola alá kerül. Ez várható volt, ezt tudtuk, viszont nem magyarázza meg a kezdeti geometriai pontatlanság vagy külpontosság, nem magyarázza meg, hogy mitől szórnak igen nagy mértékben az eredmények, főleg ebben a tartományban. Főleg az úgynevezett közepes karcsúsági rudaknak a tartományában. Hát ezt magyarázta meg a saját feszültségeknek az elemzése. Mik is ezek a saját feszültségek? Erről beszéljünk egy kicsit. Felrajzolok egy I-keresztmetszetet. Ezt az I-keresztmetszetet három lemezből heggeztik össze. A gyártásból következően ebben a szerkezeti elemben terheletlen állapotban már saját feszültségrendszer van. Ezek a saját feszültségek önmagukban természetesen egyensúlyban vannak, de jelentősen befolyásolhatják és befolyásolják is a szerkezetnek a viselkedését. Nézzük meg, hogy miért? Itt heggesztési vadatot alkalmazunk, vagy hengerlést alkalmazunk a gyártás során. Igen nagy hőmérsékletre felmelegítjük az anyagot. Igen nagy hőmérsékletre felmelegített anyag kitágul. Jó? Utána, de ez itt lokalizált. Itt megolvad az anyag ezen a területen, itt pedig meg lehet fogni. Csak ide koncentrálódik. Jó, kitágult a hegesztési varat, megszilárdul. Ezek után elkezd csökkenni a hőmérséklet, és a csökkenő hőmérséklettel, hogy egyensúlyi alak megmaradjon, vissza kellene húzódnia arra az állapotra, ami a melegítés előtt volt. Igen ám, de nem tud visszahúzódni erre az állapotra, mert a távolabbi részek visszatartják. Azaz, itt hosszabb lesz, mint eredetileg volt, azaz itt egy hosszirányú nyúlás következik be, itt pedig ezek a részek visszatartják, tehát egy nyomó igénybevételt szenvednek ebből az összetett viselkedésből. Ha feszültséget megmérjük a gyártást követően, akkor valami ilyesmit kapunk. Normál feszültség eloszlásban. Megfelelő módszerek vannak arra, hogy megmérjük ezt a saját feszültséget, tehát ez szigma hosszirányú normál feszültség, és ezek a feszültségek nem kicsik. Olyannyira nem kicsik, hogy a húzott oldalon ez akár elérheti a folyáshatárt. Tehát azokban a szerkezetekben, amiket mi méretezünk, kezdetben már igen nagy feszültségek lehetnek. Hogyha ez húzott rúd, olyan nagy baj nincsen, mert képlékeny módon majd leépülnek, úgyis mire képlékeny állapotba kerül, akkor minden keresztmetszeti pont képlékeny állapotba fog kerülni. Tehát ezzel nagy baj nincs. Majd látni fogjuk, hogy nyomott rúdnál már nem ilyen egyszerű a helyzet. Modellezzük ezt a feszültségeloszlást, az egyszerűség kedvéért úgy, hogy ezen a részen, a gerinctől távolabbi részen keletkezik 0,5 Fy mértékű nyomófeszültség, itt pedig keletkezik Fy, plusz Fy. Ez most egy példa akar lenni, hogy ezt a típusú feszültségeloszlást, amely önmagában egyensúlyban van, az ilyen módon modellezhető. Ezek után végezzünk el egy kísérletet ezen a rúdon. Az F erőt ebben a kialakításban itt elkezdjük növelni. F erő növekszik, és eléri a delta sigma egyenlő 0,5 Fy értéket. Amikor ezt elérte, akkor következő állapot jellemzi a merevségi viszonyokat. Ott, ahol elértük ezt az értéket, ugye nyomóerőtről van szó, ott ezek a részek megfolynak. Ha ezek megfolytak, akkor képlékeny állapotban ugye, nincsen hajlítási merevségben részük, ez itt nullává válik, természetesen, és ezek, mintha itt se lennének, nem dolgoznak. Van egy új keresztmetszetünk, az új keresztmetszet, amit most sárgával jelölök, egy redukált keresztmetszet, ami így néz ki. Eredetileg a keresztmetszetnek a hajlítási merevsége I volt, és most van egy új keresztmetszetünk, ennek I vesző lett. Amíg az F erő akkora, hogy a feszültség nem éri el a folyáshatár 50%-át, addig rugalmasan viselkedik a szerkezet, és addig semmi hatása a kihajlásra. Amint elérjük ezt a teherszintet, akkor hirtelen nagy keresztmetszeti részek inaktívvá válnak, és ez lecsökkenti a hajlítási merevséget. Nézzük meg, hogy mindez hogyan jelenik meg a szigma-lambda összefüggésben. Ezt itt inkább fölé kellett volna írjon. Tehát itt ide rajzolom a szigma-lambda összefüggést. Ez volt az eredeti összefüggésünk. Ez itt az Fy, ez itt a 0,5 Fy teherszint. Amennyiben a külső erő okozta feszültség 0,5 Fy alatt marad, akkor ezen a területen mozgunk, eredeti Euler-hiperbolán. Ezt az E-szer I merevség alapján számítottuk. Ha ez lecsökken, ez a merevség, ugye azt mondtuk, hogy az I az lecsökken I veszőre, ha ez lecsökken, akkor egy másik hiperbola jellemzi a viselkedést, aminek a számításában a hajlítási merevség E-szer I vesző. Azaz, ha elértük, vagy meghaladtuk a 0,5 epsilont, akkor ezen a szakaszon fogunk haladni tovább. Itt hirtelen megváltozott a viselkedés jellege. A saját feszültségek okozta képlékeny állapot bekövetkezik a keresztmetszetben. A képlékeny keresztmetszeti részek nem dolgoznak, így itt egy nagyon erős viselkedésbeli váltás tapasztalható. És most már az is látható, hogy ha ez a saját feszültség ekkora, különböző szintű, akkor ez nagyon hektikussá teszi ezt az ugrást egyik viselkedésből a másik viselkedésbe. Azaz, ez egy igen nagy szórást okoz a szerkezeti viselkedésben, abban a tartományban, ahol a kísérletek is igazolták, hogy valami nagy viselkedésbeli váltásnak kell lennie ahhoz, hogy ilyen módon szórjanak a kísérleti eredmények. Tehát az anyagmodell az megmagyarázta azt a csúcsos átmenetet, olyan csúcsos átmenet nincsen. A geometriai pontatlanság az elmondta, megmutatta, hogy kötelezően az Euler hiperbola alá kerüljenek a pontok. A saját feszültség is részben ezt mutatta meg, másrészt pedig magyarázatot adott arra is, hogy miért szórnak a kísérleti eredmények a valós rudakon végrehajtott kísérleti eredmények. Ezek után mi a teendőnk? Hogyan járjunk el, hogyha egy valóságos rudat méretezni akarunk? Hát úgy járunk el, hogy végrehajtunk nagyon sok kísérletet. A nagyon sok kísérlet elsősorban a 1940-es években kezdődött el, és több ezres adatbázisban gyűjtötték össze a kísérleti eredményeket, amit nemzetközi szinten hajtottak végre. Hozzáteszem, hogy 1940-től kezdődtek a nagy léptékű, nagy mennyiségű kísérletek, de 1940 előtt például az Empire State Building már állt, meg jóval korábban azok a hidak is álltak, mondjuk a Szabadsághíd, amelynek nyomott rúdjai vannak. Tehát a szerkezet, nyomott rúd szerkezeti viselkedésének a pontos ismerete nélkül természetesen oly módon lehetett kezelni ezeket a problémákat, hogy megfelelően zömök rudakat építettek, mondjuk a Szabadsághíd esetében olyan összetett szelvényeket, amelyek megfelelő rácsozással merevítve voltak a kihajlás ellen, részszelvények kihajlása ellen. No, elkezdték a kísérleteket végrehajtani, majd a kísérleteket statisztikailag feldolgozták. Hogy hogyan, arra mutatok egy példát. Tehát nyomott rút kísérletek különböző szelvényekkel. És különböző karcsúsággal. Ide a szigma út, tehát a tényleges mért feszültséget, ide pedig a lambdát mérték. És azt mondták, hogy különböző típusú szelvényekből, különböző karcsúságokkal végrehajtottak kísérletet. Én most csak 3 rút karcsúságot tüntettem fel. És akkor keresték ezen az egyenesen, meg ezen az egyenesen, hogy hol vannak a kísérleti eredmények, amely a tényleges rudaknak a tönkremenetelét okozta. És akkor azt kapták, hogy itt valamilyen módon megoszlottak az eredmények. Ennek volt, erre rá építhető volt egy ilyen sűrűségfüggvény. Ezek után a másik karcsúságból is sok-sok kísérletet végrehajtottak, itt több százra gondoljunk, ezek is statisztikailag elemezhetők voltak, és sűrűségfüggvény megint csak ráilleszthető volt. Nagyobb karcsúsági tartományban is. És ezeknek a sűrűségfüggvényeknek valamelyik karakterisztikus értékét, várható értéket, alsó kvantilist jellemeztek, mondjuk egy alsó kvantilist mutatok itt be, és erre a pont tömegre, amik itt is megjelentek, tehát különböző karcsúsággal, egy görbét illesztettek. Ezeket a görbéket különböző keresztmetszeti típusokra, különböző gyártástechnológiákra kidolgozták, és azt mondták, hogy ez legyen a kihajlási görbe, határgörbe. Ezeket a kihajlási határgörbéket szemi-empirikus alapon állították elő, azaz itt van az empíria, itt pedig egy statisztikai elemzés, az empíria itt volt, kísérlet, statisztikai elemzés, statisztikai elemzésből adódó karakterisztikus pontokra pedig egy görbeillesztéssel kihajlási határgörbét határoztak meg. Ez a kihajlási határgörbe ilyen módon még független a szabványtól. Akkor válik szabványa, amikor egy adott ország vagy adott nemzetközi közösség azt mondja, hogy a szigma U és a lambda között ezzel a formulával kell figyelembe venni a kihajlást, és milyen biztonságot kell beépíteni az ellenállásba. Ha ez megvan, akkor valaki meghatározza az ő saját szerkezetében mekkora a karcsúság, mondjuk ekkora, és ebből a karcsúságból vissza lehet számítani azt a feszültségszintet, amelynél a valóságos rúdnak a tönkremenetele bekövetkezik. Ez idáig kísérleti eredményeknek a feldolgozása, hogy ebből hogy lesz méretezési eljárás, azt a következő órán fogjuk megbeszélni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen!